16 óra 25 perc.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa félelem nélkül befogadó közösségekről a szakrofánói találkozón. A pápa beszéde az augusztinianum jubileumán az egyházatyák közelebb visznek Krisztushoz. A hittani kongregáció közleménye Megkerrik bíboros laicizálásáról. Interjú Erdő Péter bíborossal, Mincenti bíboros hősies erényeinek az elismeréséről. Ferenc pápa félelem nélküli befogadó közösségekről a szakrofánói találkozón. Február 15-e és 17-e között a Róma közelében fekvő Sacrofano kisvárosban tartottak találkozót az Olasz Caritas, a Migrantes alapítvány és a jezsuita Centro Astalli szervezésében. A befogadó közösség félelem nélkül címet viselő eseményt a családoknak, a plébániáknak és a migránsok befogadásában és integrálásában elkötelezett társulatoknak szervezték. A rendezvényen részt vett a Scalabriánusok háza közösség is, amely befogadja menekülteket és a menedékjogot kérelmezőket. Ferenc pápa pénteken délután kereste fel a Sacrofano észrevételt, ahol találkozott a résztvevőkkel, köztük a migránsokkal is, majd 4 órakor szentmisét mutatott be számukra. A szentmise homíliájában Ferenc pápa az olvasmányból a zsidók pusztai vándorlását és az evangéliumból Péter apostol vízen járását leíró történeteket hasonlította össze. Ez a közös vonású félelem és a saját erőre hagyatkozás. Az Úr pedig ma is szól hozzánk, azt kérve tőlünk, hogy hagyatkozzunk őre el, és kérjük tőle a szabadítás kegyelmét. A félelem ugyanis a rabszolgaság gyökere. Az izraeliták félelemből inkább akartak rabszolgák maradni. De a félelem az eredete minden diktatúrának is, mert a nép félelmén gyarapszik a diktátorok erőszaka, fejtette ki szabadon Ferenc pápa. Ma is elér bennünket a kísértés, hogy hagyjuk el a szabadság álmait. Nem elég egy vezető, egy proféta megnyugtató szava, ha közben nem hagyatkozunk a gondviselésre. Itt bezárkozunk önmagunkba, lemondunk az ígéret földje felé vezető útunkról. Ez a visszavonulás önmagunkba, mint a vereség jele, csak növeli a mások iránti félelmünket, amikor a migránsok kopogtatnak az ajtónkon és befogadást, biztonságot és jobb jövőt kérnek tőlünk. Igaz, a félelem jogos, ismerte el a pápa, mert hiányzik a felkészítés erre a találkozásra. Majd utalta menekültek tavalyi világnapján mondott szavaira. Nem könnyű belépni mások kultúrájába, belehelyezkedni a tőlünk különböző személyek helyzetébe, megérteni a gondjaikat. Ezért aztán könnyen lemondunk a másikkal való találkozásról, és akadályokat emelünk a védelmünkre. Ferenc pápa megoldásként és kiútként arra hívott, hogy győzzük le magunkban a félelmet, bízunk az Úrban, hagyatkozzunk őrá, miként Mózes és Péter is tette. Az Úr maga jön felénk ezzel a biztatással, ne féljetek. Ő továbbra is kezét nyújtja felénk, hogy megmentsen bennünket. Aki képes legyőzni a félelmet, és bele tud lépni a másikkal való találkozásba, az megismereti annak az örömét, és siethet fel a tetőkre, hogy onnét is megkérdesse a Krisztussal való találkozást és a megváltás örömét. Zárta homíliáját Ferenc pápa a Sacrofanói találkozón. A Szent Atya beszéde az augusztinianum jubileumán. Az egyházatyák közelebb visznek Krisztushoz. 50 évvel ezelőtt a zsinati megújulás szellemében alapították Rómában, a Vatikán tőszomszédságában, a hittani kongregáció épületével szemben az Augustinianum patrisztikus intézetet, amelynek legfőbb feladata, hogy az egyházatyák szellemi örökségét gondozza és azt továbbadja, főként posztgraduális képzés formájában. A jeles jubileum alkalmával a Szent Atya látogatást tett a Szent Márta háztól mindössze 200 lépésnyire fekvő patrisztikus intézetben. Az intézet vezetőihez és hallgatói intézet beszédében Ferenc pápa hálát adott az Istennek az Augustinianum fél évszázados fennállásáért. Megemlékezett az alapítókról, akik az ágostor rendi szerzetesek több évszázados hagyományát ápolták, amiből Rómában a stúdium intézménye is kifejlődött, amely a szent tudományokra, főként az egyházatyák és elsőként Szent Ágoston művei tanulmányozására fordította a figyelmét. A patrisztikus intézet a katolikus teológiai hagyomány gazdag örökségét ápolta és közvetítette. Főként az egyházatyák hagyományát, amely lényeges hozadék az egyház számára, állapította meg a pápa, majd Szent VI. Pál tanítását idézte, aki 50 évvel ezelőtt az intézetet megalapította. Az egyházatyákhoz való visszatérés része a keresztény kezdetekhez való visszatérésnek, amely nélkül nem lehetséges a biblikus megújulás, a liturgikus reform és a II. Vatikáni zsinat által annyira óhajtott új teológiai kutatás. Szent II. János Pál pápa pedig 1982-ben az intézet meglátogatásakor azt mondta, hogy az atyák iskolájába helyezkedni annyit jelent, mint hogy megtanuljuk jobban megismerni Krisztust és jobban megismerni önmagunkat. Ez az ismeret rendkívüli módon segíti az egyházat a küldetésében. Ferenc pápa arra buzdította még az intézet tagjait, hogy legyenek hűségesek a gyökereikhez, álhatatosan tartsanak ki a szellemi, spirituális és morális értékek közvetítésében. Mindez bölcsen és az egyház iránti felelősséggel tegyék, hiszen mindez közvetlenül hozzájárul az evangelizációhoz és előmozdítja az egész emberi családot az Istenben való végső teljesség felé. Idézett a pápa a Veritatis Gaudium kezdeti apostoli konstitúcióból. Az igazság öröme kifejezi azt az emésztő vágyat, amely nyugtalanná teszi minden ember szívét, mindahányszor nem találkozik, nem lakik, és nem oszt meg mindent Isten világosságával. Ferenc pápa kiemelte a nyílt utalást Szent Ágoston híres mondatára, amely az ember szív nyugtalanságát jelzi mindaddig, amíg az meg nem pihen az Istenben. Végül a patrológusokat arra emlékeztette, hogy Szent Ágoston lelki örökségének megfelelően mindig imádsággal fogjanak hozzá a szent tanulmányokhoz. A hittani kongregáció közleménye Mekkerik bíboros laicizálásáról. A hittani kongregáció február 16-án szombaton délelőtt a következő közleményt adta ki Mekkerik bíboros nyugalmazott washingtoni érsek büntető eljárása és a klerikus állapotából való felfüggesztése ügyében. Január 11-i dátummal a hittani kongregáció kongresszusa a Theodore Edgar Mekkerik bíboros nyugalmazott washingtoni érsek büntető eljárása ügyében záró dokumentumot bocsátott ki, amellyel a vádlottat bűnösnek találták a következő bűncselekményekben, amelyeket klerikus minőségében követett el. Zaklatás a kiengesztelődés szentségének gyakorlata során, a 6. parancsolat megsértése kiskorúakkal és felnőttekkel szemben, a hatalmával való súlyosbító visszaéléssel együtt, ezért a klerikus állapotából való elbocsátás büntetését szabta ki rá. 2019. február 13-án a hittani kongregáció rendes ülésszaka megvizsgálta a folyamodó eljárása során benyújtott érveket, és úgy döntött, hogy megerősíti a kongresszus dekrétumát. Ezt a döntést 2019. február 15-én közölték Theodore Mekkerikkel. A Szent Atya a törvény jegyében ezt a döntést végleges jellegűnek ismerte el, ami az ügyet res judicatumnak, azaz jogerős ítéletnek tartja, vagyis nincs helye utólagos keresetnek. Most hallgassák meg interjúnkat Erdő Péter bíborossal, Mindszenty bíboros hősies erényeinek az elismeréséről.
Bíboros úr, mindenek előtt a legörvendetesebb témával kezdjük. Szerdán a Szentélvatási Kongregáció dekrétuma hivatalosan elismerte Isten szolgálja Mindszenty József bíboros hősi erényeit. Örvendetes ez főként a katolikusoknak, de minden magyar ember számára is szerte a világon. Önnek viszont elődje is az esztergomi érsekek sorában, így sokkal közvetlenebb a kapcsolat. Mit jelent ez önnek, ez az elismerés, és mit jelent az elismerés a magyar egyház számára?
Mindenek előtt nagyon fontos bátorítást jelent, mert ettől kezdve hivatkozhatunk Mindszenty bíboros úr példájára. A tiszteletre méltó cím azt jelenti, hogy az egyház az ő életét, műveit, megnyilatkozásait felülvizsgálta, és úgy találta, hogy hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy hibátlan ember volt, hiszen senki sem hibátlan közülünk, hanem, hogy ezekben a fontos pontokban nem egyszerűen hűséges, tisztességes volt, hanem a hősiességi példaadó. Ezért is van az, hogy a szenteket példaképként tiszteljük. Egy második része a boldogálvatási eljárásnak, a csodának az igazolása, hiszen a szentek nem csak példaképeink, hanem közbenjárók és pártfogóink is. Vannak szerencsére már ima meghallgatások, gyógyulások, ezeket megfelelő dokumentációval föl is terjesztették a szentszékhez, tehát ezeknek a komoly felülvizsgálata szükséges, hogy megállapítható legyen tényleg. Történt-e olyan csoda, amely alapján a boldogálvatás is lehetővé válik. Most a tiszteletre méltó cím azért arra bátorít minket, hogy tanulmányozzuk jobban Mindszenty bíboros úrnak az életét. Ugye a történeti kutatások rengeteg adatot, rengeteg dokumentumot összegyűjtöttek, ezért is volt olyan érdekes, hogy amikor megköszöntem a Szentatyának ezt a határozatot, akkor ránézett és azt mondta, hogy hát igen, mert olyan jól elő volt készítve. Tehát pontosan tudja azt, hogy nagyon sok évig volt a szentszék előtt a kongregációban ez az ügy, nagyon sok dokumentumot kikutattak, publikáltak, rendszereztek, tartalmilag ellenőriztek, és mindezekből az akkori idők politikai, diplomáciai, humanitárius tevékenységének ezer és egy részlete derült ki. De Mindszenty Józsefről olyasmi nem derült, ami alapján ne lehetne azt mondani, hogy hősiesen gyakorolta a keresztény erényeket. Tehát az emberi alapvető jogok, az üldözötteknek a védelme, későbbiekben a hit és az egyház védelme, és bizony a hűség és szeretet a saját népe iránt, ezek olyan tulajdonságok, amelyek példaképül szolgálhatnak, függetlenül attól, hogy a későbbiekben milyen nehéz volt a sorsa, már a főpapi működésében is jelentős példakép volt, és erre lehet utalni újra és újra, vannak olyan kezdeményezései, akár már plébánosként, akár veszprémi püspökként, akár később az érseksége idején, amiket bizony érdemes ma is emlékezetben tartani, mert ma is gyakorlatilag értékes példát jelentenek. Mondok egyet Budapestről. Háztömbfelelősök, utcaapostolok. Tehát ő meg volt arról győződve, hogy akkor működőképes egy plébánia, ha ott az emberek ismerik egymást. De hát hogyan ismerik egymást, hogyha azon a területen mondjuk több mint 10 000 katolikus lakik? Hát úgy, hogy a házakban, a háztömbökben, ha vannak olyan hívek, akik ismerik a szomszédaikat, akkor ebből összejöhet egy komoly kép, és valódi közösségként kezdhet élni a plébánia. Hozzáteszem, hogy ugyanakkor természetesen az államnak is megvoltak a házbizalmi, tömbbizalmi feladattal rendelkező emberei minden házban és minden háztömbben. És bizony, ha az ember még nem is olyan régen útlevelet kért, akkor először alá kellett iratni a házbizalmival, hogy ennek az embernek az életében nem tapasztalunk semmi gyanúsat. Tehát miközben egyrészt volt egy ilyen komoly ellenőrzés, másrészt az emberek katolikus alapon is fontos volt, hogy valamilyen szinten ismerjék egymást, és ez fontos, hogy gyakorlatilag. Azt hiszem, hogy a közbenjárásának tulajdonított csodákra és érdemes kitérni annyit, hogy gyógyulás. Ugye a csodás gyógyulás az mindig azt kívánja, hogy jelentős orvosi dokumentáció legyen előtte. Ezeknek az eseteknek dokumentációra elkészült, ezekről vannak terjesztve, de ezeket szakemberek meg kell átvizsgálni.
Ezeket eddig még itt Rómában nem vizsgálták?
Van olyan, amit már vizsgálnak, van olyan, amit még legalábbis olyan szintig nem, hogy véleményt meg is fogalmaztak volna róla. Hiszen az a lényeges, hogy összejön az orvosbizottság, állásfoglalást adjunk ki, és utána a bíborosi bizottság is az állásfoglalást megerősítse. Ekkor válik lehetővé, hogy a pápa kiadja a határozatot.
Önnek közvetlenül, illetve korábban elődje volt, érsek elődje volt. A kormányzási módjából melyek a legfontosabb, legszimpatikusabb vonások az ön számára bíborosnak?
A kormányzási módjáról viszonylag keveset tudunk Esztergomból, hiszen csak 3 évig vezette az egyházmegyét, ráadásul olyan 3 évben, amikor még hát jószerrel az egyházmegye részben rommező volt, amikor megszűntek az egyházmegye bevételei, amikor háborúban megrongálódott templomokat kellett helyreállítani, amikor ő maga Esztergomban a primási asztalnál azt mondta, hogy neki a nagy tányérban csak az alsó karimáig szedjék a levest, mert közben a vállalban éhező emberek vannak. Tehát ilyen súlyos körülmények között kezdte el a munkáját. Az első beszédében, amiben átvette a primás hivatalot, és Budapest nyomorával foglalkozott egyébként, anyagi és erkölcsi nyomorával is nagy érték. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kihívás is magyarázza azt, hogy neki erőteljes volt a kormányzási típusa. Nem lehetett finom utalásokkal, meg csak kérő szóval, azt hiszem, hogy határozott irányt. Viszont az is igaz, hogy a papság körében fönnmaradt az ő rendkívül szigorú fölépésének az emléke. Például amikor ebéd után időben bezsengetettek plébániára, és elmondták, hogy ne zavarja ilyenkor a plébánost, mert ilyenkor senkinek a számára nincs itthon. Utána hazament Esztergomba, és megírta a plébánosnak a helyező levelét, mondta, hogy ennél jobban rendelkezésre kell állni a hívek számára. Tehát egy elég szigorú és katonás Illusban vezette ő az egyházmegyét. Ugyanakkor ez az év tiszteletet is érezte. Tehát látták azt, hogy a saját magával szemben is szigorú, és hogy a hitnek az ügyét nagyon komolyan vesz. Már pedig ez valóban a központ, e körül forog minden, és elég működik az egyet.
A dekrétum megjelenésekor szinte minden kolléga bejött hozzánk a szerkesztőség gratulálni. Ez korán sem szokmányos. Dekrétumok sok sűrű jönnek ki, de Vincenti nevét ismerik, szerte a világon.
A 20. század egyház történetéről szóló könyveket megnézzük, így a nagyvilágban, akkor magyar nevet nem sokat találunk a névmutatóban. Ha van egy-kettő, akkor az egyik biztos Vincenti József. Tehát ő a legismertebb személyiség, magyar személyisége a 20. század egyház történetének. Biztos, hogy ebben a világ többet tájékoztatásának is nagy szerepe van, hiszen az ő ügye az az érdeklődés középpontában.
A magyar papság körében is hatalmas nagy az ő tisztelete és szeretete. Gondolom, ez nagy erőforrás lesz a magyar egyház, a magyar papság számára is.
Mindenképpen már is sokat jelent, hogy gondoljuk meg, hogy a beszédeiből, nem csak a emlékirataiból, hanem a beszédeiből és más írásaiból is sok kiadás elkelt, és sok intézmény fölvette a nevét. Tehát iskolák, kulturális intézmények, egyházi díjakat adnak ki az ő nevével, mert azt hiszem, hogy a társadalomban széleskörűen tisztelik őt.
Utcák, terek, szobrok szerte, nem csak Magyarországon.
Természetesen, és közötte kiváló alkotások is, magam is több ilyen szobrot megállhattam. Esztergomban pedig a primási palota, a postai címe most úgy kezdődik, hogy Vincenti herceg primástere.
Köszönöm a beszélgetést!
Vincenti bíboros hősies erényének az elismeréséről Erdő Péter bíboros nyilatkozott. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Hírpercek.
Kántorok továbbképzését tartották a gyulafehérvári egyház